Tovább keressük a diagnózist a gazdasági depresszióra, a tőzsde hirtelen hangulatváltozásaira, és rajta tartjuk ujjunkat a piac pulzusán. Folytatódik a Millás reggeli, a gazdasági Muppet Show.
Ezt most vegye be és nyugodjon meg!
A Millás reggeli főtámogatója a Skoda Schiller. A Skoda Schiller a Schiller Autó család tagja. Autók szeretettel.
A Millás reggeli főtámogatója az idén 100 éves Magyar Nemzeti Bank.
Folytatódik a Millás reggeli. Jó reggelt kívánunk, itt vagyunk tehát továbbra, és pedig már 9 óra 11-et ütött az óra. Kántor Endrével.
És Ács Gáborral.
És a hallgatókkal természetesen. Gyerekek, mi van Lőpapával meg a házi trollal? Kérdezi a hallgató. Lőpapa itt van, rendszeresen idézünk tőle. A házi troll eltávolodott tőlünk, úgy érezzük, nem? Ő házi troll már régen jelentkezett. Vagy nevet váltott, vagy piszkálódó. Néha úgy tűnik, hogy ő lehet más üzenet.
Nem, ő neki nagyon
de...
jellemző stílusa volt. Ő most egy kicsit csöndben van. Én szerintem megfogadta, hogy a jó hallgató hallgat, és nem pedig műsort készít. Az egy másik konstrukció.
Nem találom az üzenetet, de Laci hallgató, aki Svájcból szokott jelentkezni, most itthonról jelentkezik, mert Svájcban most van az őszi szünet, és ő most Dunakesziről jelentkezett, de csak üdvözölt minket, közlekedési információt nem küldött. Jó pihenést az őszi szünetre itthon, akkor neki is. Örülünk, hogy itt is minket hallgatsz.
A történelem ismétli önmagát, mi pedig a történelmet. Érdekességek, évfordulók, események. Azt hiszed, külön vagy, mint dédapáid? Majd kiderül. Mesél a múlt. A Millás reggeli történelmi rovata.
Benne pedig Katona Csaba történész, ahogy azt megszokhattátok. Szervusz Csaba! Hoppá, na várjál, még egyszer, most egy kicsit ilyen nagyon Darth Vader-esen jelentkeztél be, de hát a sötét erő, az egy másik mese. De akkor visszahívlak gyorsan, amíg a Gábor elmondja, hogy miről lesz szó, jó?
Próbáljuk meg. Hát tegnap beszéltünk születés napja alkalmával Benedek Elekről, illetve tőle idéztünk, az aranyköpést is ő adta, úgyhogy ő lesz most a téma. Csodás mesevilág és a szürke hétköznapok keverednek az életútjában, és a második világháború utáni budapesti zűrzavar, a frissen Romániához csatolt Erdély tapasztalatai vegyülnek a nagy székely mesemondó művészetében.
Aki 165 éve született 1859-ben, reméljük Csaba most már rendes vonalban itt vagy velünk.
Próbáljuk meg.
Nagyon jó, szuper.
Életes.
Na, Benedek Elek.
Hát Benedek Eleket ugye mesemondóként, meseíróként tartjuk számon, ugye a nagy mesélő, a nagy mesemondó, teljes joggal egyéb iránt, tehát kicsit kívül ez dominál az életművébe. Neként, ha megvizsgáljuk azt, hogy ő hogyan és miként élte az életét, akkor szerintem sokkal izgalmasabb személyiséggel találkozunk, mint elsőre gondolnánk. Próbáljuk meg végigvenni ezt az életutat, és fölhívni a figyelmet néhány talán kevésbé szem előtt levő szegmensére. Az ugye ismert, hogy Kisbaconban született, és ott is halt meg, ugye 1859. szeptember 30-án látta meg a napvilágot, énként egy elszegényedett székely családban. De ez megváltolta őt abban, hogy megpróbálja a tanulmányai révén a saját társadalmi felemelkedését előtérbe helyezni, ami persze tökéletes összhangban volt az ő érdeklődési körével. Ugye Székely udvarhelyen végezte a bölcsészeti tanulmányait, majd Budapesten. Itt ugye Budapestet ne felejtsük el, hogy birodalmi főváros volt ebben az időben, tehát nem úgy kell elképzelni, hogy csak Magyarország fővárosa, az Osztrák-Magyar Monarchia második fővárosa. És amellett, hogy újságíróskodott, amellett valamiből ugye biztosítani kellett a megélhetését, ugye a Budapesti Hírlapnál volt újságíró, folyamatosan végzett néprajzi gyűjtést. Ami viszont talán kevésbé ismert az ő életét tekintve, az a következő, hogy az, hogy gyerekújságban dolgozott, azt is tudjuk, tehát például Pósa Lajosnál ugye dolgozott az Én újságomnak a szerkesztésében. Viszont sokkal kevésbé van előtérben, hogy 1887-től országgyűlési képviselő volt. Tehát politikusként nem lehet, hogy tartjuk számon Benedek Eleket. Egyébként a Szabad Elvű Párt, majd a Nemzeti Párt színeiben politizált, és nem meglepő módon mi az, ami érdekelte őt, az a közoktatás, a néprajz, a népnyelv, a népköltészet. Hát nem biztos, hogy egy országgyűlési képviselőtől ezt várják elsődlegesen, de Benedek Elek nem tagadta meg önmagát. Még kevésbé ismert vele kapcsolatban, az viszont az, hogy belépett a Demokrácia nevű szabadkőműves páholyba. Tehát akkor modellezzük a helyzetet, Benedek Elek, mint szabadkőműves.
Okay.
Nem szokott így előkerülni, ugye?
Egyáltalán nem. Most hallom, hát egyszer beszélgettünk talán marginálisan róla, de valójában ez így rácsodálkozik az ember mindig.
Rácsodálkozik bizony, és ugye ez az egy gyönyörű történet így, ebben a formában, mert a szabadkőműveseket hogyan képzeljük el? Hát nagyjából úgy, hogy amikor a keresztútnál évfélkor fekete kakastollát égetjük, akkor ők összegyűlnek egy sötét barlangba, és azon tanakodnak, hogy rártsanak Magyarországnak, ezek ugye vegyük ilyen alapvetésnek. Hát ismerünk néhány szabadkőművest a magyar történelemből, tehát mondjuk Széchenyi Ferencet, vagy Festetics Györgyöt, és még hosszan lehetne sorolni, modellezzük őket, amit éppen Magyarország vesztére törnek, vagy éppen Benedek Eleket. És hát ezt a fajta érdeklődését mindjárt oldjuk meg azzal, hogy a fia Benedek Marcell, aki kiváló irodalomtörténész volt, színházigazgató, ő később betöltötte a magyarországi szimbolikus nagypáholy nagymesteri pozícióját. Na. Ez egy elég érdekes adalék a Benedek Elek életének, és mutatja azt, hogy mennyire bonyolult és összetett személyiségről beszélünk, illetve hogy mennyire nem egyszerű, egyszer majd külön témát talán megírni ez a szabadkőműves kérdés is.
Igen, mindenképp.
Hogyan és miként lehet látni őt. Na most mindennek tetejébe volt neki egy roppant kiegyensúlyozott családi élete, amit aztán majd ez tragédia is szegélyezett. Következő a helyzet, hogy van egy nagyon szép városi legenda arról, hogy a fiatal Benedek Elek 1880-as években belép egy trafikba, és szivart akar venni Rákosi Jenővel, a budapesti Hírlap főszerkesztőjével, tehát a főnökével térnek ide be, és belemennek egy közéleti beszélgetésbe. A Benedek Elekről tudni kell, hogy élharcosa volt a nők egyenjogúságának. Ez nem jellemző a 19. század minden gondolkodó férfiára, de rá igen. És beszélgetnek, ott ül a trafikusnak a lánya, fogja magát, és vitába száll velük. Tehát konkrétan Rákosi Jenővel elkezd polemizálni valami témáról. És a Benedek Eleket ez teljes mértékén meglepi. Hát mindenre számít, csak arra nem, hogy a trafikus lánya hirtelen megszólal, és érdemben képes két szerkesztő vitájába beszállni. Úgy hívják a hölgyet, hogy Fischer Mária, és lánykérdés lesz a vége, és házasság. Na most Fischer Mária viszont egy zsidó családból származik. Ezt se feltétlenül szokták Benedek Elekkel összekötni. De ettől még ez tény, hogy így van. Állítólag a következő módon kérte maga a kezét. Kisasszony, gyönyörű álmot láttam, virágos almafa tövében szenderegtem, és maga égő piros rózsát ejtettem ellemre. Igazat jelente ez az álom. Hát lehet-e nemet mondani erre, Fischer Mária igen mondott.
Ez igen, ez abszolút igazat jelentett, és ahogy kiderül a gyermekeik számából, és az egészből az egy, úgy tűnik, hogy ez egy jól sikerült házasság.
Ez egy mintaszerű házasság volt, elképesztő nagy összhang alakult ki köztük, és ami a tragikusok gondolatát illeti ennek, az pedig a következő, hogy az egyik fiúk, János, ugye számos gyermekük született, megbetegedett, és hát amikor megszületett az a döntés, hogy Kisbaconba hazatérnek, ugye a világháború alatt Kisbaconban ápolta János fiúkat Mária, miközben Benedek Elek Budapesten igyekezett helytállni, de 1920-ban a legnagyobb csapás érte őket, ami szülőt érhet, kénytelenek voltak eltemetni a gyermeküket. Benedek Elek erről is gyönyörűen írt a következőt. Lelkem a kisbaconi házban, szüntelen egy képet látok, Mária lezárja fiának a szemét. A házban nagy ürességben egyedül van Mária, egyedül, mint ahogy egyedül volt édesanyám, amikor leborult édesapám holttestére. Hiába sírs föl, gyertek, imádkozzatok. Egyedül roskadt a halottas ágy mellé, ó Mária, bárja, de eltalálták a nevedet. Ez ugye az Anyaföldem, Édesanyaföldem című könyvében írja Benedek Elek ezeket a sorokat. Na most János halála után visszatérnek Kisbaconba. Vannak ilyen nagyon szép városi legendák arról, hogy ez kizárólag arról szólt, hogy Benedek Elek elhatározta, hogy a kezébe veszi az ászlót, és mostantól ő lesz az elszakított erdélyi magyar irodalmának a vezére. Ezt Ablonci Balázs egy írásában nagyon szépen árnyalta ezt a történetet, hogy nem feltétlenül ez volt a szándék, hanem az, hogy nagyon-nagyon nem érezte már jól magát akkor Budapesten Benedek Elek, és úgy döntött, hogy végül is a szülőföldjén fog boldogulni elszakítottság ide vagy oda. Az más kérdés, hogy aztán ez a döntés, ez szinte predesztinálta őt arra, hogy valóban az erdélyi irodalom egyik vezére legyen, de nem mindegy, hogy melyik irányba megyünk. Tehát a Blanci Balázs úgy fogalmazott, hogy ez inkább a következménye lett az ő költözésének, és nem pedig arról van szó, hogy eleve ez volt a célja. Tehát konkrétan idézem, inkább ez a legfontosabb, hogy miközben nagyon sötéten látta Magyarország jövőjét, Kisbaszonban nem az erdélyi magyar zsidalom megszervezésének szándékával tért haza, és a kisebbségi sors vállalása is csak következménye volt döntésének, nem mozgatórugója. A szerep később talált rá. Ami semmit nem mond egyébként Benedekenek érdemeiből. Pusztán arról szól ez a megállapítás, hogy nagyjainknak is van magánélete, vannak érzései, és hát egész egyszerűen őket is befolyásolja az, hogy a magánéletükben hogy érzik magukat. Nem igazán tudott mit kezdeni az 1920 utáni Budapesttel, a felesége származása miatt zavarta őt a izmosodó antiszemitizmus, tehát nagyon-nagyon sok döntés befolyásolta őt abban, hogy hazatért. És hát ugye ez a szerelem mekkora volt közte és a felesége között, arról szerintem mindent elmond a haláluk körülménye, és azért mondom így, hogy a haláluk, mert ez gyakorlatilag együtt következett be. Benedek Cserek Kisbaszonban halt meg 1929. augusztus 17-én. Szívütés érte őt, és nem is tért aztán magához. Tehát egyszer agyvérzést kapott, magyarán fogalmazva, ezt ugye így szokták mondani. Állítólag ezek voltak a utolsó szavai, hogy fő, hogy dolgozzanak, ki tudja, mire gondolhatott. És megállapították az orvosok, hogy sajnos menthetetlen beteg. És hát a családja, halálos ágya köré gyúlt, de a felesége kiment kertbe, visszatért, és ennyit mondott a gyermekeiknek, hogy édeseim, azt hiszem, most kifolytató belőlünk. 9 adag veronált vett be, egész egyszerűen azért, hogy a férjével együtt adja itt ezt az életet. Tehát az életben maradt gyerekek, ugye Jánost már eltemették, gyakorlatilag egyszerre vesztették el a két szülőt. Ugyanakkor azt gondolom, hogy Fischer Mayernek az a tette mutatja azt a végtelen erős kötődést, ami kialakult köztük. Viszont
az egyik fiúk, hogy egy nagyon komoly karriert futott be, a Marcel, akit említettél, ugye, és szintén ugye...
Hát, Benedekerek családfájára én azt gondolom, hogy mindenképp érdemes vetni pillantást. Ugye Benedek Marcel valóban, tehát ő példás karrier van mögötte, egyetemi tanár, irodalomtörténész, színházigazgató, és nem mellesleg, ahogy említettem, a szimbolikus nagypáholy nagymestere. De azért nézzük még végig, hogy mi minden származott ebből. Benedek Marcelnek volt két fia, az egyik Benedek András, író és dramaturg. Tehát egy kiváló szakemberről beszélünk megint. És az ő testvére pedig az nem más volt, mint Benedek István, a nagyszerű pszichiáter, író és művelődő történész, aki például ugye Karinthy Gábort kezelte, csak hogy még egy irodalomtörténeti betületet elővegyünk. És ő volt az, aki egészen csodálatos művészettörténeti munkákat is írt, azon kívül kiváló orvos volt, és szerintem olyan stílusosan távozott ebből az életből, ahogy csak lehet. Elutazott Velencébe, megívott egy kávét, és a Colleoni lovaszlóra alatt Velencében gyakorlatilag azonnal meghalt 81 évesen. De menjünk még tovább, mert a Benedek-féle családra tartogat még érdekességeket. Benedek Andrásnak az egyik fiát úgy hívták, hogy Benedek Gábor, 2020-ban hunyt el, kiváló történész volt, aki a monarchia korával foglalkozott, nekem megadott, hogy engem tanított, nagyszerű oktató volt. És hát az egyik lánya, Benedek Mária pedig lengyel Déneshez ment feleségül, hát a magyar mondák a török korból, emlékezhetünk rá, szerintem mindannyian lapozgattuk ezeket a könyveket. Na és hát ez az unoka, lengyel Dénes révén pedig még egy Benedek leszármazottról beszéltünk, Lengyel László közgazdászról. Úgyhogy azt gondolom, hogy egy parádés családfát sikerült összeállítani kapásból, és még messze nem értünk a végére.
Igen, Benedek Katalin néprajzkutató is ugye ott van.
Így van.
Úgyhogy hát eléggé, tényleg, tehát egy nagyon komoly szellemi hagyaték is van itt.
És úgy fogalmaznék, hogy ez még mindig velünk él, hiszen ne felejtsük el, például az ikonokája, Bordóc Orsoly előadó művész a mai napig előszeretettel idézi, illetve tárja a nagy közönség elé egykori ősének a munkáit. Tehát igazából nemzedékeken átívelően jelen van a Benedek család immáron a magyar közéletben, és remélem, hogy ez még nagyon-nagyon sokáig így is marad. És hát azt se felejtsük el, hogy a magyar népmese napja az nem véletlenül esett szeptember 30-ára. Sok kiváló népmese gyűjtőnk volt, akik ezeket remekül interpretálták, gondoljunk itt Arany Lászlóra, Kriza Jánosra, I. és Gyulára, hosszan lehetne sorolni a neveket, de azt gondolom, hogyha azt mondjuk, hogy magyar népmese, akkor jó Isten tudja hány nemzedék volt, ha mindenkinek azt fogja esetleg beugrani, hogy Benedek Elek, aki szabadkőműves volt, és egyébként pedig egy nagyon határozott, nagyon okos és gerinces ember.
Hát kerek volt a dátum, és egyébként is érdemes beszélni Benedek Elekről. Nagyon szépen köszönjük, Csaba, hogy így összefoglaltad.
Köszönjük. És én azt gondolom, hogy érdemes az ő életét is nézegetni a meséi mellett, mert roppant tanulságos így a magyar történelem 19.-20. századát tekintve, hogy micsoda életet élhetett egy ilyen székely családból származó, Budapesten karriert csináló, de azért az élete végén a szülőföldjére visszaköltöző értelmiségi.
Csaba, na, nagyon szépen köszönjük. Köszönjük.
Mi köszönjük a figyelmet, szervusztok.
Szia, szia. Katona Csaba történész.
És kedvenc macskája az ölében, így kell ezt elképzelni. Akkor mondta, hogy mi köszönjük a figyelmet, akkor tudom, hogy rá gondolt.
Először a háttérből érkezett egy kis nyávogás, utána megérkezett ölbe, elképzeltük itt magunk elé. Úgyhogy Benedek Elek alakját elevenítette tehát föl Katona Csaba.
Mesél a múlt. Történelmi érdekességek, sorsok, életutak a Millás reggeliben.
Hoztam egy kis mese mellé valót. Van egy nagyon klassz kis zenekar, a True Loves, és 2021-ben jelent meg a legutóbb albumuk, teljes albumuk. Most kijött egy új single, amiben Nigel Hall a közreműködő. Egy jó mese estéhez, meg egy jó olvasáshoz szerintem az alapvető feltételeket a szám címében halljátok.
Tőzsdei és pénzügyi hírek első kézből a Rádiókafén, az Equilor befektetési ZRT-től. Equilor, 1990 óta a befektetések szakértője.
És itt is vagyunk, kedves Hugó, üzletkötő a vonalban. Szervusz, jó reggelt kívánunk!
Szép jó reggelt kívánok, üdvözlöm a hallgatókat!
Hogyan nyit a budapesti értéktőzsde, milyen a hangulat?
Mondanám azt, hogy egyértelműen pozitív a hangulat most reggel a budapesti értéktőzsdén. Jelen pillanatban minden blue chip tud emelkedni, minimálisan tudnak. Gondolok itt, ami nagyon viszi az emelkedést, az a Richter, mivel 11.130 forinton van jelen pillanatban részvény, közel 1,30%-os pluszban van. 10.000-nél billegettik az elmúlt napokban, jó lenne, hogy átvinné most szignifikánsan ezt a szintet. Emellett az összes blue chip ugye emelkedik, mint mondtam, OTP jelen pillanatban 18.675 forinton van, tegnap kicsit gyengült a részvény, de alapvetően még mindig azért jó szinten mozog, itt kis tér van lefelé benne, 18.350 és 500 között van egy ellenállási zóna. A MOL 2670 forinton van, minimális emelkedéssel, alacsony forgalommal, valamint az M-Telekom 1052 forinton van, lehet az ennek a legalacsonyabb a forgalma a blue chipek közül, és Bux pedig 74.191 ponton van jelen pillanatban, ami jó jel. Összességében azért az OTP viszi a forgalmat, a Budapest érték tőzsdén, több mint 730 millió ilyen a pillanatban forgalma.
Uh-huh. Hát akkor a tegnapi csak egy kicsit pozitívabban, akkor az OTP-nek viszont nagy forgalomban esett. Számítotok valami hírre, ami változtat a helyzeten? Vagy tovább növeli ezt a jó kis hangulatot?
Hát most volt kora reggel a külker mérleg a magyar részről. A vártnál kicsivel alacsonyabb lett, 167 millió euró lett a tényleges adat, és a várt pedig 203 millió euró. Kicsit viheti magával ez a mai napon ez a negatív adat alapvetően, de jó hangulat van most mindenhol. Én azt tudom mondani, az ázsiai piacokon most, a kínai piacokon most kereskedelmi szünnap van, valamint az amerikai piacokat is megvették. A DAX is megy felfelé, szóval csupa jó hír, pozitív a hozzáállás most a piacokhoz. Ez lehet annak is köszönhető, mivel Jerome Powell tegnapi konferencián megemlítette, hogy nem lesznek ilyen agresszív a kamatvágások az elkövetkező üléseken alapvetően, de ugye ez nagyban függ a munkaerő piactól is, hogy mennyire feszes marad.
A forint viszont több hetes mélypontra esett tegnap, onnan merre megy tovább?
Igen, ez egy jó kérdés, most 397 feles szinten van egy erősebb ellenállás, hogyha azt szignifikusan áttörni 400 és 403 között azért elképzelhető árfolyamon lenne, azért most a reggeli órákban nem nagyon tudták gyengíteni a forintot, ami jó jel, mert azért, hogyha innen lefordul, azért lefelé van 4-5 forint tér is, akárhogy erősödjön. Jelen pillanatban 1 euróra bankközi devizapiacon 397 forintot, és 10 fillért kell fizetni, még 1 dollárért 356 forintot és 95 fillért. Az euró-dollárnak is köszönhetően azért közel 80 pontot tudott erősödni a dollár az euróval szemben az elmúlt napokban.
Uh-huh. Oké. Okay. Nagyon szépen köszönjük az infókat, szép napot, jó munkát!
Köszönöm szépen, sziasztok!
Szia-szia! Kedves Hugó üzletkötő mesélt el, hogy mi újság a tőzsdén, illetve hogy a forint továbbra is ott tántorog a többhetes mélypontjánál, 397-es szint fölött kicsivel.
Tőzsdei és pénzügyi híreket hallottatok a Rádió Cafén az Equilor befektetési ZRT-től. Equilor, 1990 óta a befektetések szakértője. A kultúra, befektetés önmagunkba. A hozam, előrevívő gondolatok. Könyv, film, színház, kiállítás, műtárgy, zene. Ha a bankszámlád mellett a lelked és szürke állományod is építeni szeretnéd, Kultmogul, a millás reggeli műfajokon és zsánereken átívelő kulturális hozamgeneráló rovata következik.
És itt van a stúdióban velünk Marosi Viktor.
Jó estét, szervusztok, jó reggelt.
Ugye?
Ez nem direkt volt.
Azt mondtad, hogyha én telefonon felhívok valakit és bemutatkozom, akkor tök mindegy, hogy milyen nap, mikor éjjel napszak van, azt mondják, hogy jó reggelt.
Úgyhogy igen. Tehát ez pavlovi reflex.
Mit keresel itt, Viktor?
Hát dolgozom veletek, tudjátok.
Az most, nehéz. Most velünk dolgozni nehéz.
Nem, mint műsorra
rádiós. Mucsi Zoltánnal sokkal könnyebb dolgozni, nem?
Vele sem könnyű dolgozni, de vele legalább olyan felemelő, mint veletek.
Mint fotográfus vagy most itt velünk, és a kiállítás sotokról beszélgetünk.
Így van. És nagyon köszönöm, hogy itt lehetek veletek. Az van, hogy pénteken, október 4-én nyílik a Mucsi 12-szer plusz a többi című kiállítás, és azért plusz a többi, mert ez a kiállítás már volt tavaly egy másik galériában itt Pesten, viszont rengeteg kép készült, és van egy csomó olyan fotó, mindjárt elmondom a törzsanyagnak a lényegét, de van egy csomó olyan fotó, ami a törzsanyagra reagál. És ezeket a reakciókat szintén megmutatjuk most. Meg van olyan kép, ami most kikerül a kiállításra, a legutóbbi nem volt, mert eltűnt.
Na de most akkor...
Kezdjük ott, hogy
mi ez az előadás?
Hogy lett ez az egész?
Előadás, kiállítás.
Hogy találtatok egymásra? Hogyan jött létre maga a fotózás, maga a koncepció?
Na, szóval a Mucsi 12-szer kiállítás az úgy született meg.
Bocsát, azt nem mondtuk el, hogy Maros Viktor fotográfus.
Ha de elmondtad az előbb, figyeltem.
Azt mondta, hogy műsorvezető, de a múltkor, amikor beszélgettünk, akkor már elmondta, el. És a mindenki beírhat egy piros pontot, aki erre emlékszik, hallgatók között.
Szóval a Mucsi 12-szert azt Covid alatt hoztuk létre, amikor bezárt a világ, akkor nekem volt egy ilyen koncepció a fejemben, hogy csináljunk egy sorozatot a Mucsi Zoltánnal, ahol kulturális referenciákat képezünk, és ez az anyag, ez eredetileg az online térbe készült, szóval az volt az ötletem, minden hónapra az adott hónap ismert szülöttjét lefotózom Mucsi Zoltánban, vagy Mucsi Zoltánon, de aztán később annyira tetszett ez az anyag, hogy ebből lett egy kiadvány, az Európa Kiadó kiadott egy örök naptárat, ami gyakorlatilag egy fotóalbum, utána lett belőle egy kiállítás, ami először a szülővárosomban, Alma Materemben, Békés Csabán volt kiállítva, és utána lett Budapesten egy, és ezt viszi most tovább a Freire Art Galéria, ezt a kiállítást, mert eljött arra a megnyitóra a Freire Art Galéria tulajdonos, és azt mondta, hogy figyelj, ez nekem kell.
Mi lenne, ha megkérdeznénk Mucsi Zoltánt, hogy ő hogy élte meg, vagy neki hogyan jött ez az egész, és hogyan
hallgató
élte
vonalban.
Meg.
Itt is van a vonalban, így van.
Jó reggelt, szervusztok.
Szia, Kapa bácsi, jó reggelt. Jókor, de várunk?
Nem, jókor, de mindegy.
És ez milyen, amikor azt mondja a Marosi Viktor, hogy na most akkor Kapa bácsi, egy Karl Lagerfeld karaktert szeretnék kérni?
Hát nem ezzel kezdte, hanem elmondta ezt az ötletet, hogy Gergővel, a fiammal agyaltak, a Gergőnek mondta, hogy van ez az ötlete, hogy fotókat csinálnak különböző emberekről, hogy mondta a Viktor online térbe, és akkor ugye kiárási tilalom volt szinte, és akkor ez jónak tűnt, hogy nem semmit tevéssel telik az idő, aztán nézzük meg, mi lesz belőle. Aztán több lett, mint gondoltuk.
Az a három nap hogy zajlott, amikor a fotózás zajlott? Hány kép készült? Ki adta az inspirációkat? Hogy kinek a bőrébe búj? Az honnan jött? Az egész hogy állt össze?
Az egészet a Viktor és a Gergő találták ki, szembesítettek azzal, hogy ez a 12 fotó lenne, de aztán ez több lett párral, és akkor csináltunk közbe azokról a figurákról más környezetbe, vagy más helyzetbe. Itt a Marilyn Monroe a porszívóval áll, vagy újságot olvas, és különböző, vagy az Einstein képletet írja fel, hogy 2 × 2 = 5. És akkor elkezdtük hülyeskedni.
És ezeket fogjuk egyébként megmutatni most, ezeknek egy részét, mert még mindig nem. Nyilván mindig kell hagyni egy keveset a jövőre való tekintette, de egyébként...
Hát a közel következendő 50 évre megvan az anyag.
De verk is készült? Verkfotók is, vagy csak konkrétan a bejárt?
Aha.
Sőt, verk videó is készült.
És mennyi
idő? Sok fotó készült.
Tehát hogy zajlott? Tehát egy alany bőrébe bújva azt tartott sok órán keresztül, sok száz fotóval, folyamatos beállításokkal, vagy közben azért pihenőkkel, hülyeskedésekkel. Hogy zajlik? Mert van, akit egyébként ez tökre megvisel, és mondjuk 5-10 percen túl már síkideg lesz attól, hogyha fotózzák és alakítják a bőrébe.
Nyilván volt.
Ez nem tudom, nálad hogy volt?
Azért ez játékos volt, az volt. Nekem kettőnél volt az, hogy nehezebb volt a Joker fotó, a világítás az nagyon nehezen akart létrejönni, meg a Marilyn Monroe szoknyaribbentés. ott egész, ott az röhelyes volt, az, amiket ott...
De mondjuk egy Donald Trump, az hogy viselted ezt mondjuk a Donald Trumpot, amikor azt mondták, hogy most jön egy Donald Trump?
Hát figyelj, elég jellegzetes figura, és hogy hasonlít majd rá, vagy rá lehet-e ismerni, de eddig, amiket fogadtuk képet, annak a 80-90%-áról pontosan tudták, hogy kicsoda. Nyilván van olyan, ami összetéveszthetetlen, de van, ami nehezebb feladat, vagy nem annyira ugrik be rögtön, hogy az ki lehet.
Azért Kapa bácsi, vártam a reakciódat, hogy milyen volt a... Tehát nem lettél-e síkideg egy idő után a fotózáson, de örülök, hogy ez nem derült most ki.
Hát figyelj, nem akartalak beáztatni.
Hát meg, mi viszont az a helyzet, hogy stilisztikailag ez nem lehet, tehát hogy is mondjam, tehát ez kell egy ilyen...
Ugye a Millás reggel végére nem lehet ugye elengedni.
Kisebb fellobbanások akadtak azért, mint minden.
Egyébként érdekes, mert...
Nem volt szerintem. Vagy nem volt, mert nagyon
kreatív időszak volt, igaz, Kapabác? Szóval, azzal örültünk neki, hogy ott együtt lehetünk, örültünk annak, hogy lehet valami kreatív dolgot létrehozni, de közben nyilván voltak olyan, tehát azért volt olyan karakter, amin összevitatkoztunk.
Hát amivel kiillódtunk.
Igen. Vagy volt olyan, ami nem tudom, például Einstein kép, ugye az eredeti kép, azt sokan nem tudják, de ez egy autó hátsó ülésén készült, és ugye ezt Kapa, te is cáfoltad, hogy ez nem lehet, hogy egy hátsó ülésen készüljön, és aztán az eredeti képet valahogy előhaláztuk, és ott volt nagyban, mert ugye az ismert nyelvöltögetős kép az egy kivágás már, tehát ott nem látszik a környezet, de valójában ott két ember között ül egy autó hátsó ülésén az Einstein. És ezt próbáltam ugyanúgy, tehát hogy ha már egy autó hátsó ülés, akkor az legyen most is egy autó hátsó ülése. Erre emlékszel, Kapabá?
Emlékszem, de végül nem az került be az albumba.
Hát én már nem
tehát, hogy nem, hát nem, hogy az nem lehet látni ott sem, mint ahogy a képet látja az eredetit valaki.
Ja, persze.
Ami híres lett, azon nem látszik, hogy autóban ül.
Nem.
Jó.
Na. Az a furcsa, hogy teljesen kiélet, előre kidolgozott koncepció volt, megvoltak az alanyok, és ezen nem lehetett változtatni. Nem volt arra, vagy nem jött közbe, hogy még esetleg eszembe jutott valaki, más irányba kicsit forduljunk. Teljesen kötött volt ezek szerint így a struktúra, hogy kik ez a 12?
Hát azért ehhez sok. Nem 12 volt, 12 került be.
12 került
be. Az öröknak. a naptárba.
Ja, és most lesz ebből több, igen.
Azért a három nap az feszített volt ilyen szempontból, meg örültünk, hogy ez a kép mennyiség elkészült, mert azért itt volt bíbelődés világítással, sminkkel, öltözködéssel, tehát itt reggeltől késő délutánig, vagy estig.
Ez már nem is biztos, hogy összejönne most, ugye? Tehát ugye ott akkor volt egy nyugodtabb időszak, amikor...
Megcseréljen, biztos,
hát,
hogy
ugye,
nem
akkor nem volt semmi. Biztos. Három napot így nem tudnék kiszakítani. Hát nyáron esetleg, de nyáron meg inkább nyaralni szeretek.
Ezt tökre érthető. Viktor meg nem engedik el a rádióból, úgyhogy...
Elmegy magától.
Hála a dég, nem.
Nehogy véletlenül megint rád szabaduljon, igen.
Persze.
Szóval pénteken lesz ennek a kiállításnak a megnyitója. És
na, azt... és akkor mi a különbség? A 12, az album és a kiállítás?
És a plusz.
Mik a pluszok? Akkor erről még meséljetek.
Tehát az album, az ugye elmondtuk, ez a 12 hónapra adott karakterek. Utána a kiállítás az egy kibővített verziója, az, ahol végül is vannak egyéb szereplők is, tehát nem feltétlen a 12 hónapnak megfelelően. És a kiállításon pedig lehet látni egy-két olyan képet, amit már Kapa interpretált. Szóval azok, amik az ő reakciói, akár Einsteinre, akár az említett Marilyn Monroe-s porszívózós kép. Szóval egy picit mindegyik
vagy
képbe...
Bocsáss meg, hát ez a 2x2 egyelő öttel néha, ez, hogy nehogy azt higgyék, hogy ez tényleg az Einstein csináltunk ilyeneket.
Igen, meg hát nyilván ezek azért ilyen referenciák, vagy reakciók a jelenlegi világunkra is.
Uh-huh. Oké, okay. És kicsit spoilereztek, hogy mi van még benne, esetleg ezen túl?
Figyeljetek, én már nem mellekeltem, nem megérkeztem
jó,
egy
megbeszélésre.
Szerbusztok, pénteken gyertek. Pénteken gyertek, sziasztok.
Szia, Kapabá, szép napot.
Szóval azon túl?
Szóval maradt egy percünk, igen. De azt nem használom ki teljesen. Szóval a lényeg, hogy mi volt a kérdés?
Hogy azt mondta, rengeteg kép van még.
Spoilerezni akar, de nem maradt egy
a következő
percünk,
50 évre, hogy abból még
nem
mi
nem spoilerezünk. Ott lesz október 4-én Freiler Art Galériában Marosi Viktor fotóművész fotókiállítása, a Mucsi 12 ször plusz azok, amik verkfotók és viccesek, és Mocsi Zoltán is ott lesz, és Marosi
és lesz
Viktor
könyvdedikálás
is ott lesz.
Is.
Lesz könyvdedikálás is. Egy nagyon zene. Szépen köszönjük.
Én köszönöm a lehetőséget. Szép napot.
Erről beszélgettünk tehát.
A Millás reggeli műfajokon és zsánereken átívelő kulturális hozamgeneráló rovat hangzott el. Fektesd be magadba, kulturálódj!
És jön a...
Akkor is kipuhatolom majd még ezt a következő 50
évet.
Lehet
de azt már nem adásban, nem, hanem csak is a bentfentesek tudják meg az infókat.
Beszámolok róla.
Úgyhogy egyébként pedig óriási buri lesz szerintem október 4-én a Freiler Art Galériában, de hát ugye
és egy hónapig, csak azok tudják, egy hónapig látható, ugye? Egy hónapig látható, tessék, igen, ez a lényeg.
Tessék, igen.
Amikor jöjjek vissza, egy hónap.
Nem, egy hónapig.
Ezért nem kellett volna, mert ezt én is elmondtam.
3-ig.
Oké.
Itt van viszont Schmidt Andi a legfrissebb hírek a kezében, frissen, ropogósan, nektek sütve, kedves hallgatók, a Millás reggeli átmegy egy Millás 10 óraiba, és utána pedig majd jön utánunk sok-sok zene, majd utána pont jókor Maja, és
igen,
délután pedig a Viktor ide vissza. Tehát ez egy most egy ilyen jó igen. Kis bolondos lett. Mit szeretnél, Gábor, még?
Maja
még van egy kis időnk.
Maja elküldte a gyorsan, témáját, és gyorsan. Én meg eltettem valahova, és most
jó,
nem
kitörlök innen egy csomó mindent, és akkor több időnk lesz.
Azt mondja, pont jókor. Nógrádi Gergely író, kántor, operaénekes, a Pont Jókor vendég, akinek nemrég jelent meg az Aranyhajó című kötete, amelyben édesanyja betegségén keresztül enged betekintést a demenciában élők és hozzátartozóik mindennapjaiba. Eleinte önterápiának szánt fiókban őrzött anyag volt, és 4 évvel később öltött formát. Ez segít másoknak is viszonylag nyúlni ehhez a nagyon sokarcú és sokakat érintő és szomorú betegséghez. Tehát
ez
csak Nógrádi Gergely lesz.
Zene után, mert a zene jön utánunk, illetve természetesen a hírek után. Köszönjük a figyelmet, sziasztok!
Sziasztok!
Mára véget ért ugyan a műszak, az ügyelet azonban mindig tart. A sürgősségi és félig zárt osztályon holnap reggel újra megtöltjük a kávésbögréket, és felvesszük a piaci sztetoszkópot. Addig is keressetek minket közösségi rendelőnkben a Facebookon, a mai adás podcastjét pedig a rádiókafé98.hu és millásreggeli.hu oldalakon, a Spotify-on és a Google Podcast-en.
Millás reggeli.
A Rádiókafé gazdasági Muppet Show-ja. Két dologban bízhatsz. Az egyik mi vagyunk.
A Millás reggeli főtámogatója a Skoda Schiller. A Skoda Schiller a Schiller Autó család tagja. Autók szeretettel. A Millás reggeli főtámogatója az idén 100 éves Magyar Nemzeti Bank.
Az elhangzott műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Rádiókafé 98. A minőség soha nem megy ki a divatból.